Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, amikor 1545. december 13-án évszázados késlekedést és évtizedes húzavonát követően megnyílt a tridenti zsinat, a tanácskozás munkájának előjelei nem voltak különösebben kedvezőek. Hiába volt a levegőben emberöltők óta az egyház átfogó reformja iránti igény, hiába hatott sürgetően a reformáció gyors térnyerése Európa szerte, a munka nehezen indult. Különösen lehangoló volt a résztvevők számának alacsony mértéke az első hónapokban. Bár a zsinaton való részvételre 7-800 püspök és rendi elöljáró volt jogosult, az ünnepélyes megnyitáson mindössze 31, szinte kizárólag Itáliából érkezett püspök volt jelen, és csak később kezdett el lassan emelkedni a zsinati atyák száma. Idővel megérkeztek a spanyol és portugál püspökök, a franciák zöme azonban távol maradt, senki sem érkezett a brit szigetekről, és a német főpapok egy része sem utazott el Tirolba. A korábbi terveknek megfelelően a zsinat munkáját három, az üléseken váltva elnöklő pápai legátus irányította. Giovanni del Monte, a későbbi harmadik Gyula pápa, a szentatya bizalmasa Marcello Cervini, a harmadik Gyula után alig egy hónapig uralkodó második Marcel pápa, valamint a kúriai reformtábor meghatározó alakja, a száműzetésben élő angol Reginald Paul kardinális. A tanácskozás házigazdája Cristoforo Madruzzo bíboros trident herceg püspöke volt, maga is a reformtábor tagja, Paul bíboros közeli barátja. A zsinati atyák száma 1546 tavaszán indult lassú emelkedésnek, de ezt követően sorra érkeztek a katolikus fejedelmek követei és a zsinatra meghívott teológiai szakértők is. Maga a zsinati munka a tanácskozás fő céljainak megfogalmazásával és az ügyrend meghatározásával vette kezdetét. Ami a célokat illeti, már 1546. januárjában deklarálták a résztvevők, hogy fő feladatuknak a katolikus tanítás megszilárdítását, a hitújítás elleni hatékony fellépést, valamint az egyház reformját tekintik, a két témát pedig párhuzamosan kívánják tárgyalni. Ami a lebonyolítás menetét illeti, úgy döntöttek, hogy szavazati jogú résztvevők csak az egyház püspökei, a szerzetesi közösségek legfőbb előjárói lehetnek, amennyiben az érintettek csak képviselő delegálnak, azt ugyanúgy csak tanácskozási jelenléti jog illeti meg az üléseken, mint a káptalanok és az egyetemek küldötteit. Rendelkeztek az atyák arról is, hogy a fejedelmek követei sem rendelkezhetnek még uruk nevében sem szavazati joggal, a korábbi zsinatokhoz képest pedig azt az újítást is bevezették, hogy a szavazások nem nemzetenként kollektív állásfoglalással, hanem fejenként történjenek. A munkamenet tekintetében három lépcsős eljárás mellett döntött a zsinat. Az első lépésben a zsinati atyák a témákat, dokumentumtervezeteket a püspöki palotában teológus szakértők előadásainak meghallgatása révén ismerték meg. Szakértőnek a legkiválóbb hittudósok kaptak meghívást. Olyanok, mint a spanyol domonkos Domingo Soto, Bartolomeo Carranza és Martínez Vilsueta, a ferences Alfonso de Castro, vagy a jezsuita Diego Lainez és Peter Canis. Az így előkészített szövegtervezetek kerültek az úgynevezett általános kongregációk elé. Ezeket kezdetben a Palazzo Prato nagy termében, később a létszám emelkedésével a Santa Maria Maggiore templomban tartották. Itt a legátusok elnököltek, jelen voltak a szavazattal bíró delegátusok, közönségként pedig a szakértők és a távol maradó főpásztorok képviselői. Itt írásos előterjesztéseket tárgyaltak, nem egyszer élénk viták közepette, ha pedig a vita eredményeképpen dekrétum szövegezésére került sor, a plénum a maga soraiból deputációt, szövegező bizottságot jelölt ki. A harmadik lépésben a végérvényesnek szánt dekrétumokról ünnepélyes üléseken szavaztak a Szent Vigilus székesegyházban. A szavazásra szánt témákat a legátusok terjesztették elő, de javaslatok előterjesztésére joga volt minden zsinati delegátusnak, sőt, még a fejedelmek követeinek is. Az ilyen alkalmakon, amikor érdemi vitára már nem került sor, jelen voltak a külföldi követek, a zsinat meghívott vendégei is. Magát a szavazást ünnepélyes szertartás mise keretében tartották. A zsinati tanácskozásokról Angelo Mazzarelli, a zsinat titkára aprólékos jegyzőkönyveket vezetett, amelyeket ma is a vatikáni levéltár őriz, az anyag pedig idővel nyomtatásban is megjelent. 5. Károly császár kívánsága politikai, egyházpolitikai megfontolásból az volt, hogy az egyházreformját érintő témákat vegyék előre a tanácskozás menetében, a dogmatikai kérdések pedig tekintettel a protestánsok érzékenységére csak ezt követően kerüljenek napirendre. A legátusok azonban ragaszkodtak a párhuzamos tárgyalási rend megtartásához. Ennek megfelelően sorolták előre azokat a hittani témákat, amelyekben a reformátorok nézetei ütköztek a korábbi egyházi felfogással. Ilyen volt az elsőként tárgyalt a hit forrásait meghatározni hivatott tanítás. Ebben a kérdésben Luther és az ő nyomában a hitújítók a sola scriptura elvét vallották azt, hogy az egyház hitének egyedüli, kizárólagos és hiteles forrása maga a Szentírás. Ezzel az állítással ellentétben a zsinat már negyedik ülésén 1546. április 8-án úgy döntött, hogy a hit igazságait, idézem, azok az írott könyvek foglalják magukba, és azok az írás nélküli hagyományok, amelyek az apostolok által magának, Krisztusnak a szájából véve át, vagy a Szentlélek sugallatából meg maguktól az apostoloktól, mint egy kézről kézre adatván jutottak el egészen mi hozzánk, és amelyeket a katolikus egyházban álhatatos következetességgel megőriztek. Ezzel valójában a zsinat hitet tett a Szentírás és a Szent Hagyomány egyenértékűsége mellett, megerősítve az egyháznak a korai középkor óta e tekintetben meglévő meggyőződését. Ugyanakkor a dekrétum éppen Luthernek a Szentírási kánon szűkítő, a Héber Biblia alapján a deuterokanonikusnak nevezett ótestamentumi könyveket kirekesztő nézetét elvetve felsorolta az Új és Új Szövetség könyveit, szám szerint 45, illetve 27 iratot, egyben pedig megerősítette, hogy a Szeptuaginta és a hebraika tanulmányozásának tudományos hasznossága mellett a Vulgáta latin szövegét tekinti a hit érvényes foglalatának. A következő, 5. ülésen az áteredő bűn volt a téma. Az atyák Szent Ágostonra és a hagyományra hivatkozva megerősítették azt a tételt, hogy Ádámban mindenki vétkezett, ismételten elvetve azt a pelágiános álláspontot, hogy Ádám bűne nem szállt át utódaira, hanem csupán a bűnre való az ő példáját követő hajlam, a konkupiszcencia. Ugyanakkor kimondták azt is, hogy téves az a Luther és követői által hangoztatott nézet, amely szerint az áteredő bűn olyan végérvényes természetünket megrontó teher, amely alól a keresztségben sem nyerünk szabadságot. Éppen ebből a megfontolásból az antitrinitárius eszvéket is elvetve az atyák kiálltak a gyermekkeresztség szükségessége mellett, egyben pedig kijelentették, hogy a tanító egyház az áteredő bűnről szóló tanítását nem vonatkoztatja a szeplőtelen Szűz Máriára. Ugyanezen az ülésen határozat született arról is, hogy a jövőben a helyi főpásztorok felügyeleti jogot nyernek a szerzetes rendek hitszónokai prédikátorai fölött, még abban az esetben is, ha a szóban forgó rend exempt, azaz ki van véve a területileg illetékes püspök hatalma alól. A következő tárgyalásra kerülő téma a megigazulás kérdése volt. A reformátorok ebben a kérdésben az egyedül a kegyelem és a hit általi megigazulás mellett foglaltak állást. Velük szemben a zsinat 6. ülésén 1547. januárjában elutasította ezt a nézetet, hogy mivel a bűnös ember nem képes eleget tenni Isten törvényének, megigazulása egyedül Isten kegyelmén kifürkészhetetlen akaratán múlik. Ebben a felettébb kényes témában kezdetben élénk vita bontakozott ki, végül azonban Cervini bíboros és Szeripando Ágoston rendi generális állt elő egy általános helyesléssel találkozó megfogalmazással. Az általuk előterjesztett anyag két alaptétele közül az egyik azt mondta ki, hogy a megigazulás forrása ugyanaz isteni kegyelem, az ember azonban szabad akarata révén együttműködni képes azzal. Együttműködésének formája az isteni kegyelem elfogadása, valamint a jó cselekedetek, és azok az egyház által közvetített szentségek, amelyek nem pusztán a megigazult állapot elnyerésének, hanem megtartásának is az eszközei. Az isteni kegyelmi akarat mellett tehát vannak emberi érdemek is, a kettő összműködésében pedig elnyerhető Isten megszentelő kegyelme, amely megigazít. A szöveg kitért arra is, hogy az isteni megszentelő kegyelem nem az atya eleve elrendelése révén illet meg egyeseket, másokat pedig nem, amint azt Zwingli és Calvin állítja, a megigazulásban pedig Isten az érdemeket és Krisztus áldozatát egyaránt betudja az ember javára. Ugyanakkor a szöveg elutasította azt a pelágiánusnak tekintett szélsőséget is, amely szerint a megigazulás forrása egyedül az ember szabad akaratában van, amely a maga erejéből volna alkalmas az isteni kegyelem kieszközlésére, de kimondta azt is, hogy a kegyelmi állapot elveszíthető úgy is, hogy maga a hit vele a kegyelemre való nyitottság megmarad. A következő hetedik ülésszak témája a szentségekről, különösen pedig a kerességről és a bérmálásról szóló tanítás megfogalmazása volt. A zsinati atyák kimondták, hogy csak a keresztséget és az úrvacsorát elfogadó protestáns nézetekkel ellentétben az egyháznak hét szentsége van, amelyek egytől egyik Krisztus által alapított kegyelmi eszközök. Így szentség a keresztség, a bérmálás, az oltári szentség, a bűnbánat szentsége, az utolsó kenet, az egyházi rend és a házasság, a belőlük való, az életállapotnak megfelelő részesedés pedig feltétele az üdvösségnek. A szentségek tehát kegyelmet közvetítő eltörölhetetlen jegyek, amelyek lehetnek ismételhetők, mint az eukarisztia, vagy ismételhetetlenek, mint a keresztség, kiszolgáltatásokra pedig az egyház annak papja hivatott, akinek aktuálisan igaz vagy bűnös volta sem hat ki magának a szentségnek az érvényességére, hatékonyságára. Ami a keresztség szentségét illeti, amelynek vétele az egyház tagjává tesz, az atyák szerint az eltörli az áteredő bűn szennyét, az ember bűnös hajlamait azonban nem szünteti meg, a bérmálás pedig a keresztségben nyert kegyelmek megerősítésének szükséges eszköze. Ugyanezen az ülésszakon napirendre kerültek az egyház belső rendjével összefüggő kérdések is. Az egyik ilyen különösen vitatott téma a helyettes állítás ügye volt, az a gyakorlat, hogy püspökök és papok, javadalmak birtokosai feladataikat nem személyesen, hanem helyettesek útján látják el. Ez két témával, a javadalmak egyházi tisztségek halmozásával és a rezideálási helyben lakási kötelezettség kérdésével is összefüggött. Ebben az ügyben az előkészítő tervezett szigorításokat helyezett kilátásba, ez azonban még a hatodik ülésszakon nem nyerte el a többség egyetértését. A téma tehát a hetedik ülésszakon úgy tért vissza, hogy összekötötték a javadalomhalmozás tilalmával azzal, hogy egy személy egyszerre több magas egyházi tisztséget, püspökséget ne birtokolhasson. Ezzel együtt felmerült annak az igénye is, hogy kerüljön megújításra az egyházi javadalmak adományozásának joga és követelményrendszere, a javadalmakba való kinevezés és beiktatás folyamata. A zsinat hetedik ülésszaka 1547. március 3-án hozta meg a maga döntéseit, és ekkor még úgy tűnt, hogy a megkezdett munka az eredeti tervek szerint folytatódik. Zavaró körülmények azonban már korábban is voltak, hiszen még az előző évben kirobbant a császár és a protestáns fejedelmek szövetsége közötti, kezdetben változó sikerekkel folyó smálkaldani háború. A frontok közelsége eleve bizonytalanságban tartotta a Tridentben tartózkodó zsinati atyákat, az pedig világos volt, protestáns győzelem esetén az egész tanácskozásnak menekülnie kell Tirolval. Közben azonban egy másik veszedelem is megjelent. 1547 májusának elején, élete delelőjén váratlanul megbetegedett és meghalt az egyik Nápolyból, Dél-Itáliából érkezett püspök. A következő napokban többen is beteget jelentettek, a zsinat orvosa pedig flektípusz diagnosztizált, amelyet feltehetően a hadszíntérről érkező zsoldosok hurcoltak a városba. A járvány hírére, hogy ez ebben a korban lenni szokott, pánik tört ki. A császár hiába követelte a zsinat folytatását, a püspökök, főleg az itáliaiak már a menekülést fontolgatták. Ilyen körülmények között került sor a 8. plenáris ülésre, amelyen a pápai legátusok javaslatára a többség a zsinat áthelyezése mellett döntött. Hiába tiltakozott az önmel német és spanyol kisebbség, a tanácskozás áthelyezése tényé vált, amelyet 3. Pál pápa is jóvá hagyott. Új színhelynek a Szent Atya az észak-itáliai Bolognát, a pápai állam 2. legnagyobb városát jelölte meg, ahová a résztvevők jelentős része át is ment, míg az ellenzék Tridentben maradt. Így igen feszült viszony alakult ki a császár és a pápa között. A Szent Atya helyzetét azonban nehezítette, hogy közben alapvető fordulat állt be a katolikus és a protestáns fél között dúló smálkaldeni háborúban. A császári hadak 1547. április 24-én döntő győzelmet alattak a protestáns liga serege felett Mühlbergnél, ahol a német protestánsok vezére János Frigyes 100 választófejedelem is ellenfele fogságába esett. A zsinat minden esetre 3 nappal a Mühlbergi csata előtt megtartotta első ülését Bolognában, ahol alig néhány résztvevővel ugyan, de 2 plenáris, ám döntést nem hozó ülésen folytatta a szentségi témák tárgyalását. Az ellenzék közben császári támogatásra Tridentben maradt, a felek között azonban szakításra nem került sor. A császár 1548 elején tiltakozott a pápánál, aki erre felfüggesztette a bolognai tanácskozást, majd magához rendelte a bolognai és tridenti atyák képviselőit. Közben a császár önálló cselekvésre szánta el magát. Korábbi győzelme árnyékában a vallásbéke biztosítása érdekében az augsburgi birodalmi gyűlésen meghirdette az interimet, amelyben a katolikus mise szertartásának helyreállítása és a protestáns missziós munka korlátozása mellett komoly engedményeket tett a 2 szín alatti áldozás, a papi nősülés, a szabad vallásgyakorlás vonatkozásában a német luteránusoknak, akik cserébe kényszerűen kötelezettséget vállaltak arra, hogy képviselőiket elküldik a tridenti zsinatra, de nem a bolognai zsinat további tanácskozásaira. Az interim miatt 3. Pál pápa tiltakozott, de elküldte delegátusait Németországba, hogy azok felmérjék a helyi katolikus egyház állapotát és annak az esélyeit, hogy miként lehetne visszanyerni a reformáció híveit az egyház közösségébe. Ám ezzel egyidejűleg világossá vált az is, hogy a zsinatot az adott körülmények között, főképpen pedig Bolognában nem lehet folytatni, amire válaszként 5. Károly egyetértésével a pápa 1548 derekán határozatlan időre felfüggesztette a zsinat munkáját. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, legközelebb a tridenti zsinat 2. ülésszakának történéseivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.